Folytatjuk élő műsorunkat, a mikrofonnál továbbra is
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán, és tele vagyunk nevezetes évfordulókkal. 1890-ben, vagyis 133 évvel ezelőtt született egy ikerpár ezen a napon, Ferenczi Béni és Noémi, mind a ketten ismert művészek, Kossuth díjat kaptak, és ugye Ferenczi Béni szobrászművész, grafikus, és testvére Noémi pedig goblein művész. Hát aki ráadásul még sok vázlatot is készített a műveihez, úgyhogy az első kérdésem majd ez lesz, hogy mi a goblein, vagy hogyan készül egy goblein, és akivel pedig beszélgetünk, szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Bodonyi Emőkét, aki könyvet írt Ferenczi Noémiről, és hát a Ferenczi testvérpár egyik legnagyobb szakértője ma Magyarországon, legalábbis én úgy érzem. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tehát, hogy mi a goblein, és mi a folyamata annak, hogy ez elkészül?
Egy kis kiigazítással kezdeném, mert nem igazán szeretjük ezt a szót használni erre a műfajra, hogy goblein, inkább kárpitot használunk. És Ferenczi Noémi a hazai műfaj, a kárpit művészet egyik legnagyobb képviselője volt, és meg is újította ezt a műfajt egészen pontosan úgy, hogy a kárpit készítésnek minden folyamatát ő készítette. Tehát egy kézben tartotta a mű elkészítését, ugyanis itt több fázisra bontódik a mű elkészítése, ugyanis először elkészül a kompozíciónak egy kisebb vázlata. Ezeken a kisebb kis vázlatokon kísérletezi ki, vagy akár véglegesíti a művét, magát a kompozíciót. Itt sok esetben egy-egy művhöz akár 10-11 kis vázlat készülhet. Ezek többnyire színterveknek is nevezhetőek, hiszen sokszor a színeket változtatja rajta a művész, és amikor már úgy érzi, hogy a kompozíció megfelel a saját elképzeléseinek, akkor az egészet fölnagyítja egy úgynevezett kartonra. Ez a kartonrajz, ez már megegyezik a véglegesnek tekintett kárpitnak a méretével, és ezek a nagyméretű kartonok tulajdonképpen már festményeknek is tekinthető Ferenczi Noémi helyzetében, és ez alapján, a kartonok alapján kezdődik el a szövés. Tehát, hogyha így összefoglaljuk, itt három alkotói fázis különböztethető meg, és mind a hármat Ferenczi Noémi saját maga készítette, és ennek a jelentősége akkor lesz érthető, hogyha eszünkbe juttatjuk azt, hogy a korszakban, tehát most az 1910-es évekre kell visszagondolni, hogy akkor ennek hogy volt a kárpitszövésnek a hagyománya. Tehát Ferenczi Noémi tulajdonképpen a párizsi Gobelin manufaktúrában tanulta meg a szövés technikai alapjait, és ő ezt látta, hogy elkülönülnek az egyes munkafázisok, minden munkafázis más és más ember végzi, és ő ezzel teljes mértékben szakítani szándékozott, és ez meg is történt, és nagyon sok kortárs képzőművész, illetve kárpit művész az ő eljárására hivatkozik, hogy Ferenczi Noémi hagyományát folytatva saját maga szövi a műveit.
Hadd kérdezzek vissza erre, hogy miért karton, és miért nem goblein? Láttam Raffaello kartonjait, tehát valóban igen, ez a szó, csak hogy, vagy kárpit, bocsánat, nem is kárpit, hanem nem karton, hanem kárpit, de hát nekem mondjuk így laikusként a kárpitról a kárpitos jut eszembe, aki szép szövetet húz egy bútorra, tehát hogy alakult ez a szóhasználat akkor?
A goblen, az tulajdonképpen van ennek egy sokkal gyakoribb használata, ez a goblen hímzés. És ezért nem szeretik a kortárs művészek se, hogyha ezt a szót használjuk rájuk, hogy goblenművész, mert egy másik technikát és egy másik műfajt jutott az ember eszébe. A kártit az meg viszont egyértelműen ez a nagy európai hagyományokkal rendelkező műfajra utal vissza, és Ferenc Noémi esetében is megtaláljuk a kapcsolódásokat az európai kártit művészet hagyományaival, és akkor már hogy említek egy nagyon fontos életrajzi momentumot, hiszen ugye említettem a Párizsi Goblen Manufaktúrát, hogy ott kezdett el a kártittal foglalkozni, ugyanakkor viszont középkori kártitokat látva egy párizsi kiállítás során, akkor döntötte el, hogy számára a kártit művészet lesz a járható út.
Nagyon érdekes, hogy ők mégis egy ikerpár, egy művész ikerpár Ferenczi Bénivel, és hadd kérdezzem meg, hogy láttam egy ilyet, hogy Ferenczi Béninek a Noémi című fejszobra, ami egészen meghatóan finom és gyönyörű és elgondolkodtató, és vajon Noémi műveiben is valahol megtalálható a család vagy az ikerpárhoz való, nem tudom, mély tisztelet, meg egymás művészetének a tisztelete, hogy ez a család hol köszön vissza a Ferenczi Noémi művészetében?
Hát 1890-ben ezen a napon lettek szentelőjén, és egy picit hagy meséljek a családról is, és akkor jobban meg tudom világítani ezt a nagyon jó kérdést. Tehát ők egy öttagú család részeként éltek. Volt egy testvérük, a Valér, aki 5 évvel idősebb volt náluk, és az egész család nagyon szoros kapcsolatban élt, és 1890 után először Münchenbe költöztük, aztán 1896-ban a Nagybányai Művészterep alapításának kérdében Nagybányára, és legendás voltak az a családnak a nagybányai mindennapjai, hétköznapjai, hiszen ezek a fiatal ikergyermekek, és hát ugye az 5 évvel idősebb Valér is becsöppentek egy virágzó művészeleti életbe, és Valér is, meg Béni is a művészelet mestereitől tanultak meg rajzolni, és a család mindennapi része volt, hogy egymás között délutánunként megbeszélték a mindennapi élményeiket, művészeti élményeiket. Fantasztikus volt az a nagybányai könyvtár, amik között ők éltek, és ezek a gyerekek tulajdonképpen először könyveken keresztül ismerték meg a művészettörténet emlékeit, de aztán a szülők nagyon nagy gondot fordítottak arra, és akkor hagy nevezzem meg a szülőket, Ferenczi Károly festőművész, a Nagybányai Művészetelep legtekintélyesebb alapító tagja volt, illetve Fialka Olga, szintén festőművész, Bécsben híres portré, illetve csendélet festő volt, aki aztán, amikor a gyerekek megszülettek, ő végül is a család összetartására fordította minden erejét, és ennek keretében nagyon fontos volt, hogy a gyermekeiket minden különböző nyelvekre megtanították, és hogyha úgy adta a helyzet, akkor egymás között idegen nyelven cseréltek eszméket, vagy leveleztek egymással. És amikor már Ferenczi Béni meg Ferenczi Noémi külön utakon jártak, akkor is nagyon sokat leveleztek egymással, és ez is azt mutatja, hogy ikertestvérek révén nagyon jó és bensőséges kapcsolat volt közöttük, és Ferenczi Béni, aki ugye szobrászatot választott, egy kicsit különutas volt, hogy a család egyéb tagjait nézzük, hogy nem választotta a festőművészetet. Ő nagyon szeretett portrékat készíteni Ferenczi Noémiről, de inkább még a fiatal Ferenczi Noémiről. Noémitől viszont ez a műfaj teljesen távol állt. Viszont Ferenczi Béni számára ez a portré készítés azért volt számunkra érdekes, így visszatekintve az ő portré sorozatára, hogy ezeken a Noémi ábrázoló portrékon is lehet látni, hogy hogyan változik meg az ő stílusa. Ugyanis eleinte nagyon szeretett a klasszikus görög szobrászat stílusában dolgozni, és ugyanakkor viszont volt egy még a stúdiumai elején egy ilyen nagyon részletező stílusa is, és aztán egy idő múlva már elhagyta a részleteket, elnagyoltabb formákat dolgozott, és aztán el is készült Ferenczi Noémiről egy olyan terrakotta szobor, ami egyébként a Ferenczi Múzeum gyűjteményében található, ahol már nincsen semmiféle részletező elem, hanem csak magát a fejet látjuk, és két hatalmas szemet, és mégis fölismerhető ezen Ferenczi Noémi. És egyébként Ferenczi Bén életében a portré műfaj az mindvégig megmaradt, tehát ő nagyon, nagyon szerette a környezetében felbukkanó embereket, művészettörténészeket megmintázni, és aztán a későbbiekben az úgynevezett művészérem sorozatban is, hogyha két oldalas éremről beszélünk, az éremnek az egyik oldal egy nagyon híres művész arcképét ábrázolja, a másik oldalon meg egy művének, annak az adott művésznek egy ismertebb alkotásának egy részletét, és aztán a 50-es, 40-es, 50-es években viszont Ferenczi Bénit nagyon sok fiatal költő író vette körül, és őket is nagyon-nagyon szívesen mintáztam meg, Pilinszky János, Juhász Ferencet, Németh Lászlót, egy-két példát említek.
És ha már így szóba kerültek a különböző ezeknek a nagyszerű művészeknek a témái, hogy Ferenczi Noéminek ugye lehet találni egy korábbi időszakából fantasztikus bibliai témákat, és aztán utána pedig rengeteg ilyen nagyon hétköznapi témát is, mint egy kőműves, vagy zsindejező, vagy házépítő, vagy favágó, ilyen teljesen hétköznapi munkás embereknek az életét is ábrázolja, hogy vajon miből merítette az ötletet, vagy mármint a témát, ami őt körülvette, vagy egyáltalán miért fordult ennyire a munka felé, mondjuk ettől a bibliai témától?
Nagyon érdekes, hogy nagyon egyszerűen lehetne erre válaszolni, Nagybánya. Ugyanis a Nagybányán ő nagyon megszerette a tájat, a természetet. Egyébként ez az egész családra jellemző volt, tehát hogyha Ferenczi Károly képeit magunk elé idézzük, hát ő is a nagymányai természetbe helyezte először a bibliai jeleneteket, aztán már magát a természetet festette meg. És Ferenczi Noémi egész életére kihatott ez a nagymányai gyerekkor, és ráadásul 1931 nagybányához kötődött. Tehát amíg az édesanyjuk érti, Alka Olga, addig neki tulajdonképpen az otthona valójában Nagybánya volt, még akkor is, hogyha ő pár évig Budapesten élt, vagy éppen külföldön tartózkodott. És a másik, amit kérdezett, ezek az egyszerű emberek, ezek is Nagybányához kötődnek, ugyanis ő észrevette Nagybányának a másik arcát, a dolgozó embereket, akik a természetben dolgoznak. És hogyha egy picit magunk elé idézzük ezeket a kárpitokat, akkor lehet látni, hogy mindegyik dolgozó ember teljesen elmélyül a saját munkájába. Nagyon kevés olyan dolgozó ember van, amely kitekint a művészetet frontálisan, ábrázolva van, így kicsit csúnya kifejezésre mondva, tehát számukra a munka az jelenti a teljes életet, és ilyen értelemben egy picit ezek a dolgozó emberek Ferenczi Noémi önarcképei is, hiszen ő is ugyanígy fogta fel az alkotó munkát, tehát számára az alkotás, a munka jelentette az egész életét, és ugyanolyan elmélyülessel dolgozott ő is a saját kárpicai, mint ahogy ezek az emberek. Tehát ilyen értelemben ezek a dolgozó emberek egy kicsit ilyen idealizált állapotban, felfogásban kerültek ábrázolásra.
Szentendrei lévén én szinte minden nap elballagok a Ferenczi Múzeum előtt, és izgalmasnak tartottam, hogy egy Wanted akció keretében már rengeteg alkotást volt, nem tudom én, keresve 2019-2020 tájékán is, hogy vajon, ugye az ember olyan késznek veszi, hogy biztos múzeum van, akkor biztos minden alkotás kéznél van, hogy vajon még mindig keresés alatt vannak bizonyos alkotások, vagy teljes most már a Ferenczi Noéminak és a Ferenczi Bénihez tartozó műveknek a listája. Erről mit lehet tudni?
Mind a kettő művész sok vonatkozásban külföldön is alkotott, illetve külföldre kerültek a alkotásaik, és ilyen értelemben nagyon sok műről tudjuk azt, hogy mint Magyarországon. És ráadásul vannak olyan alkotások is, és most például a Ferenczi Noéminek a Harangvirágok című művére gondolok, amelynek tudjuk, hogy tehát vissza tudjuk vezetni, hogy mikor volt utoljára Magyarországon. 1927-ben tudjuk visszavezetni a mű történetét, ugyanis 1927-ben egy viccei kiállításon egy oszlói műgyűjtő megvette ezt a Harangvirágok című kártitót, és onnantól fogva égvilágon semmit nem tudunk a műről. És egy olyan alkotásról beszélünk, amiről pontosan tudjuk, hogy Ferenczi Noéminek az egyik legszebb alkotása volt, viszont csak a fekete-fehér kontúrrajzát ismerjük. És hát ilyen, és több ilyen alkotását tudjuk, hogy külföldön van, vagy külföldre került. Egy alkotásáról pontosan tudjuk, hogy a orosz katonák lótakarónak ketté vágták, tehát még ennek az esetében a megsemmisüléséről is tudunk. És amikor volt ez a 2020-as Ferenczi Noémi emlékkiáltás, akkor én is körülbelül kiszámoltam, hogy a elkészült kártyáinak körülbelül a 30%-át tudjuk, hogy hol van, vagy milyen elérhető helyen van. A többiről esetleg tudjuk a nyomait, hogy hova került, és hát több esetben meg tudjuk, hogy megsemmisült. Tehát nem teljes a lista, és hát tulajdonképpen ez a vanti, tehát hogy keressük a műveket, ez mind a mai napig van. Néha meghirdetjük, néha nem annyira, és Ferenc Béni esetében is, ugye ő nagyon sokáig élt Bécsben, 3 évig Moszkvában, sőt berlini időszakáról is tudunk, és nála is vannak olyan alkotások, amelyeknek a meglétéről vagy elkészítéséről tudunk, de jelenlegi honlétéről sajnos nem.
No hát akkor, ha valaki felleli ezeket a műveket, mindenképpen vegye meg és hozza haza, de hát mi pedig örüljünk ezeknek a művészeinknek, és keressük az alkotásaikat, hogyha láthatjuk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Bodonyi Emőkének, Ferenczi Béni és Noémi ikerpár születésének az évfordulóján, és köszönjük, hogy itt volt velünk ma reggel.
Én is nagyon köszönöm.
Minden jót, viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
Puccini Tosca című operájának egy részletét hallottuk, és ismét Marton Éva énekelt, a valaha élt legnagyobb énekesek egyike, ma van a 80. születésnapja, Isten éltesse őt is sokáig.
Van még egy másik, ugyan nem születésnap, de születési évforduló, aki pedig George Mallory, hegymászó és felfedező. Hát nem tudom, nem olyan régen, talán 2-4 hete valamikor Suhajda Szilárdról beszélgettünk szintén itt a stúdióban, és hát az őt ért tragédiáról, és hát ennek kapcsán a hegymászásról. Valamiért a hegymászás olyan téma, vagy akár nem tudom, hogy maga a hegymászás miatt, vagy pedig a Mount Everest témája miatt, hogy egyszerűen nagyon foglalkoztatja a közvéleményt, mindenki szeret valamit hozzátenni, vagy még pluszban mondani. Úgyhogy hát most ennek az évfordulónak a kapcsán hadd kérdezzelek meg, hogy George Mallory-ről mit kell tudni, miért olyan izgalmas hegymászó itt, hogyha most itt Suhajda Szilárddal is összekötjük az ő történetét.
Nagyjából hasonló életkorban, kicsit fiatalabban, 37 évesen veszett neki is nyoma a Mount Everesten, tehát ő is sajnos ott vesztette az életét 1924-ben, és hát az első volt az, aki hát igazán közel jutott ahhoz, hogy elérje a csúcsot. Nem tudjuk ma sem, hogy megmászta-e, fönn volt-e a csúcson, vagy pedig már a fölfelé menet során szenvedett balesetet. Ugye 1922-ben és 24-ben indítottak a britek expedíciót, illetve talán 23-ban is, csak a 22-es, illetve 24-es expedíció volt az, amelyik nagyon ígéretesen sikerült, jól alakultak az időjárási körülmények is, és hát társával, Andrew Irvine-nel együtt, aki egy nagyon fiatal ember volt, 20-as éveiben járó hegymászó, őt választotta társnak Mallory, talán azért is, mert értett az oxigénpalackoknak a kezeléséhez, és sajnos mind a ketten életüket vesztették. Ami még ugye érdekessé teszi az ő történetét a tragédián túl, az az, hogy hát hogy végül is ez a bizonytalanság, hogy vajon ő volt-e a Mount Everest első megmászója, vagy pedig hát majdnem 30 évvel később ugye Edmund Hillary 1953-ban, és aztán 1999-ben megtalálták Mallory-nak a holttestét a Mount Everesten, ami újra felvetette ezt a kérdést, hogy vajon meg lehet-e állapítani, hogy volt-e a csúcson. Két módszer kínálkozott. Az egyik, hogy tudjuk, hogy volt egy kis fényképezőgépe, és sajnos ezt nem sikerült megtalálni a holtteste körül. Ez választathatott volna arra, hogyha sikerült volna ugye több mint 70 év távlatából előhívni azt a filmet, ami volt a gépében, hogy akkor voltak-e a csúcson vagy sem. A másik pedig, hogy nála volt a feleségének a fényképe, és hát ez persze már az 50-es évektől kezdve keresték fönn a csúcson, hát hogyha ott megtalálták volna, nyilván benne volt valami tokban, vagy nem tudjuk pontosan miben, nem csak egy papírlapot vitt magával, ha ezt sikerült volna megtalálni, akkor ez is bizonyította volna, hogy fönnjártak a csúcson, de hát ez egyenlőre teljesen bizonytalan, illetve hát Irvine-nak a holttestét még nem sikerült megtalálni. Ugye az, hogy hol zuhantak le, hol csúsztak ki, ez is jelenthet némi alapot arra, hogy kikövetkeztessék, hogy voltak-e fönn a csúcson, vagy sem.
Az is igaz, hogy a feleségének a képét nem találták meg nála sem. Tehát igaziból én arra szavazok, hogy ők voltak az elsők, nem tudom neked mi a személyes véleményed.
Hát én nem tudtam ilyen személyes véleményt kialakítani, de...
Egy másik kérdés, ami engem nagyon foglalkoztatja, az egész röviden, hogy ha összehasonlítjuk egy mai hegymászónak a felszerelését, mondjuk csak a ruházatát, vagy csak a kesztyűjét, vagy a cipőjét, akkor azért milyen különbség volt Mallory és egy mai mászónak?
Hát ég és föld. Például Mallory-n találtak 6 vagy 7 inget, ugyanennyi pulóvert, két kabátot, tehát a mai hegymászóhoz képest szinte utcai ruházatban, csak nagyon sok rétegben másztak, a maiak pedig már egészen profi felszereléssel. Hát ennyi fért a mai napindítóba, úgyhogy a Mi Rádiónk híreivel jelentkezünk, maradjanak velünk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.